Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Inforádió arénájának vendége. Vlagyimir Putyin belpolitikai környezetéről az előbb beszélgettünk, de a hírekről eszembe jutott, hogy most ítélték el Alekszej Navalnyit, akit korábban még egy erős, viszonylag erős kihívónak tekintettek, és 18-ban elnökválasztás van. Számít?
Hogyne számítana? Maga Navalnyi is úgy interpretálta a ma felolvasott feltételes szabadságvesztésre kiszabó ítéletet, hogy annak lényegében csak egyetlen funkciója van megakadályozni őt abban, hogy 2018-ban, mint elítéltet, elindulhasson az elnök választáson. Ugye 18-ban lesz a soros elnökválasztás, ugye az elnök mandátumát Medvegyev idején 4-ről 6 évre bővítették, ezért tud 12 és 18 között elnöki posztot betölteni Putyin. Navalnyija kapcsolatban csak annyit említenék, hogy néhány évvel ezelőtt moszkvai főpolgármesterségért indult el, és a jelenlegi főpolgármesterrel, Szobijeninnal szemben, aki hát élvezte messze menően a hatalom támogatását, 20-valahány százalékot tudott Moszkvában begyűjteni, lényegében hát mikroszkopikus erőforrások birtokában. Nem véletlen, hogy a hatalom, annak ellenére, hogy az előző ítélet nyomán Navalnyi az Emberi Jogok Európai Bíróságánál egy keresetet nyújtott be, és 2016-ban ez a bíróság törvénytelennek mondta ki az ítéletet és az eljárást, nagyon sok pontban Navalnyi jogait megsértőnek tekintette. Ennek nyomán az orosz legfelsőbb bíróság megsemmisítette a korábbi ítéletet, és most elindítottak ellene egy újabb ítéletet, és legalábbis a sajtóbeszámolók szerint lényegében szinte szóról-szóra azt az ítéletet olvasták fel ismét, amit korábban felolvastak, és amit az Emberi Jogok Európai Bírósága több ponton vitathatónak és megsemmisítendőnek tekintett. Tehát azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan a politikai versenyből akarták Navalnyit kivenni.
Ki is vették?
Hát ugye most az a kérdés, hogy ebben az esetben Navalnyi újra éle azzal a lehetőséggel, hogy ehhez a nemzetközi bírósághoz fordul, a nemzetközi bíróság tekintettel a különleges körülményekre gyorsan eljár az ügyben, és kimond valamilyen ítéletet, és akkor ez a játék, ez az ide-oda játék esetleg folytatódik, de hát lehet látni, hogy a Kreml mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy pillanatnyilag az egyetlen valamire fogható posszibilis jelöltet kivegye ebből a politikai versenyből.
Milyen a Kreml kapcsolata Berlinnel? Berlinnek van egy volt kancellárja, orosz gazdasági vezetőként Gerhard Schröder.
Igen. Hát szerintem legalábbis ami az orosz médiumokat illeti, Schröder azért jelentős mértékben eltűnt és elhalványult. Emlékszünk persze azokra az évekre, amikor kancellár volt, emlékszünk arra sok tekintetben kínos gesztusra, hogy hajlandó volt elfogadni azt a szerepet, amit az északi áramlat felügyelőbizottságában felkínáltak neki. Nagyon érdekes, hogy a készülő déli áramlat tekintetében ugyanezt felkínálták Prodinak, és felkínáltak egy korábbi amerikai kereskedelmi miniszternek, mind a kettő udvariasan nem határozottan elhárította. Schröder belement ebbe a történetbe. Szerintem ez megpecsételte az ő politikai súlyát és tekintélyét Németországban, függetlenül attól, hogy egyébként használják-e bármire is az oroszok őt, és szószólója vagy nem, inkább szószólója persze lehet bizonyos jellegből látni az orosz érdekeknek Németországban. Németország nagyon fontos, minden kétséget kizáróan nagyon fontos Oroszországnak. 2010 környékén, 10 vagy 11-ben történt meg, hogy Kína leszorította a legfontosabb kereskedelmi partnerek rangsorában az első helyről Németországot, addig Németország volt az első számú külgazdasági partnere Oroszországnak, és hát az is látszik, hogy Merkelnek a nagyon következetes Ukrajna kapcsán elfoglalt álláspontja régóta nyugtalanítja Oroszországot, és lehet látni, hogy Oroszország már jó ideje megkezdte azt a háborút, amelynek célkeresztjében mindenek előtt Merkel áll. Ugye a tavaly évelején ez a Liza történet egy látványos próba volt, talán a hallgatók emlékeznek rá, amikor a orosz televíziók arról számoltak be, hogy egy 13 éves fiatal lány migránsok áldozata lett, fogságba került, fogságba ejtették, megerőszakolták, miközben a német hatóságok semmit az ég adta világon nem tesznek. Időközben persze kiderült, hogy ez a történet, ez szemen szedett hazugság, eljárt a bíróság és az ügyészség az ügyben, csak érdekességképpen említem meg, hogy az orosz gondolkodásból mennyire hiányzik az emberi jogok tisztelete erről a lányról, akiről azt terjesztették, hogy erőszak áldozata lett, minden fontos adatot, a teljes nevét folyamatosan harsogták. Hát mielőtt tapintatból talán nem kellett volna, hiszen ebből a lányból lesz egy 15 éves, 18 éves lány is. Ezt csak úgy zárójelbe jegyezném meg. De ami ennél fontosabb, én nem is attól félek, hogy a szeptemberben esedékes rendkívül fontos német választásokat hekkerek babrálnák meg mondjuk a szavazatszámlálást, hanem talán egy kevésbé ismert tényre hívnám fel a figyelmet. Különböző források arról beszélnek, arról számolnak be, hogy ma Németországban 4 és 6 millió közé teszik az orosz ajkúak számát. Hangsúlyozottan nem etnikai oroszokról, hanem oroszul beszélő, oroszul jól tudó, mondhatni anyanyelvi szinten tudó emberekről van ebben az esetben szó, hiszen ide értendők azok a gorbacsovi korszakban repatriáló, visszatelepülő etnikai németek, akik egy jelentős része elhagyja ezekben a késő 80-as években a Szovjetuniót, többnyire már németül nem is tudva, hanem egyedül oroszul, de visszatér Németországba, tehát őket is ide számítva. Ez a 4-6 millió azért nagyon tetemes szám. Ha 6 millió az igaz, akkor azt jelenti, hogy ők többen vannak, mint a törökök, akik Németországban élnek. Arra vonatkozóan nem tudnék adattal szolgálni, hogy a 4-6 millióból mennyi azok aránya, akik szavati joggal is rendelkeznek, mint állampolgárok, valószínűleg a többsége rendelkezik ezzel. És hát lehet látni, hogy különböző folyóiratok, különböző szervezetek révén Oroszország nagyon is megszólítja ezt a kört, és én ebben nagyon komoly kockázatot látok, és nyilván Németország dolgozik azon, hogy ezt a kihívást, mert ugye nagyon kevésen is múlhat az, hogy a szavatok végeredménye milyen képet, milyen mintázatot rajzol ki. Tehát itt egészen új jelenségek szabják át a nyugat-európai választások menetrendjét is, és ennek egyik érdekes és figyelmet érdemlő eleme ez a németországi orosz jelenlét.
De az látszik, hogy Németországban ki volna az oroszok embere? Csak nem Martin Schulz.
Ez nagyon jó kérdés, nem hiszem, hogy Martin Schulz lenne az embere. Ebben a tekintetben, amennyire én követem a német politikát, azt hiszem, hogy hasonlókat gondol az orosz magatartás megítélésekor, mint amit gondol Merkel. Valószínűleg ebben az esetben inkább valahogy a választások lebonyolításának megnehezítése, delegitimálása valamilyen formában, egy kicsit kétségesítétele lehet a cél. Azt gondolom, hogy szerintem itt a felelős centrumpártoknak nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy föntartsák a bizalmát, a tekintélyét a választásoknak, és a tisztasságához semmiféle kétség ne férhessen.
Úgy tűnik, Oroszország Szíriával kapcsolatban elérte, hogy újra világpolitikai és hatalmi tényező lett. Szerencséje volt, vagy egy tudatos, nagyon átgondolt stratégia mentén csinálta?
De azt gondolom, hogy azok a egyébként meglévő körülmények, hogy lényegében a térségben egyedüli szövetségese, kliense maradt a szíriai rezsim, hogy ott maradt meg egyedül a Szovjetunió egykori határain túl katonai támaszpontja a földközi tengerpartján. Minden mást Vietnámban, Kubában felszámolt. Csak a fák térségben maradtak még támaszpontjai, de az is nagyon kevés. Az a körülmény, hogy a Kaukázus úgy 600 kilométerre van Szíria északi határától. Tehát ezek a körülmények nyilván már nagyon korán odafordították Oroszország figyelmét, de szerintem ha csak ezek lettek volna jelen, alig ha szánja el magát 2015. szeptemberében a katonai beavatkozásra. De nagyon tudatos döntés volt, részben az ukrajnai kudarc vagy patthelyzetről a figyelmét az orosz társadalomnak el kellett forgatni, másrészt szerintem az a remény éltette, hogy a szíriai beavatkozással olyan fontos és megkerülhetetlen tényező lesz, hogy visszakerülhet a nagyok asztalához. Ugye Oroszországot az ukrajnai események nyomán kizárják a G8-as csoportból, egyfajta karanténba, politikai karanténba helyezi nyugat vezető hatalmainak köre. Azt gondolta, hogy a szíriai jelenléttel a nagyok asztalához kerül. Oda is került. A kérdés azonban már hosszú-hosszú hónapok óta az, és ebben még igazi eligazítással Trump nem tudott szolgálni, hogy amikor ott ül a nagyok asztalánál, akkor ez csak a Közel-Keletre, vagy más globális kérdésekre vonatkozóan is visszaenged. megengedést jelent. Ezt én továbbra is nyitottnak látom, az biztos, hogy Szíria ügyében megkerülhetetlenek, ez nem kétséges. De hogy azt a státuszt hajlandó-e a nyugat elismerni, mint amit elismert egyébként az együttműködő, normakövető putyini korszakban, amikor, sőt, hát ez már a késői jelcini korszakban megtörténik, amikor meghívják állandó tagként a G8-as csoportban, és általában is úgy tekintenek rá, mint olyan országra, amelyikre együtt lehet működni, be lehet vonni. Ez egyelőre nyitott kérdés.
Hogyan állnak a szovjet gazdasági térség valamilyen formájának újraélesztésével? Erről már évek óta beszélgetünk itt, hogy ez terv is megy.
Hát 2015. január 1-től lépett hatályba az a megállapodás, amely részrehozta az Eurázsiai Gazdasági Szövetséget. Eredetileg három alapító taggal, Oroszországgal, Belorussziával és Kazaksztánnal. Időközben két a volt Szovjetunióhoz tartozó egykori tagköztársaság, ma szuverén állam, Örményország és Kirgizisztán, egyszerűen Kirgizia csatlakozott, tehát öt államból áll ez a gazdasági szövetség. Csak érdekességképpen mondom, hogy lényegében ezek az országok alkotják a legszorosabb partneri körét Oroszországnak. Közülük háromról egész bizonyossággal állíthatom, ez Belorusszia, Örményország és Kirgizia, máig nem ismerte el a Krím-félszigetet Oroszország részeként. Tehát még a legszorosabb partnerei is, nehezen mondanék szövetségest, mert láthatóan az ukrajnai történések egyre bizalmatlanabbá tették még ezen országok viszonyát is Oroszországhoz. Legutóbb éppen belorusz elnök fakadt ki rendkívül temperamentumosan az orosz magatartással szemben néhány nappal ezelőtt egy hosszú órákat igénybevő sajtótájékoztatón. Szóval igen, megindult ennek a kialakítása, de hát lehet látni, hogy az igazi és legfontosabb szereplő az Ukrajna lett volna ebben a történetben. Tehát amikor 2011. szeptember végén bejelentik, hogy nem Medvegyev lesz az, aki támogat a hatalompárt újabb elnöki ciklusa, hanem Putyin, rá talán egy hétre az Izvesztiában egy nagy hosszú dolgozatot tett közzé, ami egyetlen dologgal foglalkozott, az Eurázsiai Gazdasági Szövetség létrehozásával, ahol persze többször kiemelte, hogy természetesen erőszakkal senkit nem fogunk oda bekényszeríteni. Már akkor is világos volt, hogy ez a szövetség gazdaság és politika értelemben akkor lesz igazán komolyan vehető, ha sikerül igazán megnyerni ennek Ukrajnát. Ukrajna politikai és gazdasági értelemben máig a posztszovjet térség Oroszország utáni legfontosabb szereplője. Ilyen értelemben persze Kazasztánnal és Belorussziával is létezhet, meg ezzel a két kicsi országgal, amely szegénysége, illetve az azeriekkel folyó háború miatt az örmények katonai kiszolgáltatottságuk miatt nagyon kiszolgáltatott Oroszországnak, de hát lehet látni, hogy itt Ukrajna nélkül igazán egy olyan perspektívikus tervnek a megvalósítása, amely a gazdasági integráció után politikai integrációt is hozna létre az érintett államok között, és Európában vagy Eurázsiában egy pandantját hozná létre az Európai Uniónak, mint Eurázsiai Unió. Ez egyelőre nagyon távol van, és az ukrajnai konfliktus nem közelített, hanem inkább bizalmatlanságot keltett a részes államok körében.
Ukrajnai konfliktust az oroszok milyen időtávon belül, és hogyan akarják valahogy megoldani? Vagy jó ez így nekik, ahogy most van?
Hát ez a legrejtélyesebb dolog számomra, mert hogy én azt gondolom, hogy Oroszországnak annyiféle más eszköze lett volna arra, hogy befolyást gyakoroljon az ukrajnai folyamatokra, és mégis elszánta magát arra, hogy annektálja a Krímet, majd jó másfél hónappal később, 2014 áprilisában hozzákezdjen a kelet-ukrajnai területek fellázításához, és folyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy időről időre ez a konfliktus belobbanjon. Most legutoljára ugye január végén kezdődött ismét kiéleződni, és nehéz fegyverek használatával fellángolni ez a konfliktus. Nagyon nehéz megítélni, hogy ennek a történetnek mi lesz a végkifejlete. Többek között azért is nehéz megítélni, mert nagyon ellentmondásosak az első jelzései az amerikai adminisztrációnak. Részben Trump ugye jelzéseket adott, amiből arra lehetett következtetni, hogy Ukrajna ügyében sokkal engedékenyebb lesz, mint az Obama-féle adminisztráció. Ugyanakkor talán egy hete sincs, hogy az új adminisztrációt képviselő új amerikai ENSZ nagykövet Nikki Haley rendkívül éles hangon ítélte el Oroszországot a január végén kiéleződő kelet-ukrajnai helyzetért, sőt, ami igazán figyelmet érdemlő, a biztonsági tanácsban elmondott beszédében ő soha sem korlátozta az amerikai igényeket, vagy az amerikai nézőpontot a 2015 február derekán megkötött Minsk 2 megállapodással, hanem Kerekperec kimondta, hogy Krím az Ukrajna része. Ehhez talán azt azért rögzítsük, hogy a Minsk 2 megállapodás az legalább két tekintetben hát enyhén szólva is problematikus. Egyfelől a Minszk II megállapodásban Oroszország, mint részes fél, semmilyen formában nem szerepel, tehát bármikor úgy tehet Oroszország, hogy ennek a megállapodásnak egyetlen vonatkozása és előírása rá nem vonatkozik. Másrészt pedig a Krím egyetlen szóval sem szerepel. Tehát az egészen bizonyos, hogy Minszk II alapján átfogó rendezése az ukrajnai helyzetnek nem lehetséges. A jelek arra mutatnak, legalábbis az én olvasatomban, nyilván lehetnek másféle értelmezések is, az én értelmezésemben Ukrajna pillanatnyilag azért kell, és ennek az ukrajnai válságnak az időről időre való felkorbácsolása, mert külső legitimációt keres a rendszer, láthatóan a belső gazdasági nehézségek, politikai nehézségek, szociális problémák, a reáljövedelmek folyamatos csökkenése, tehát itt miután nem tud a rendszer közvetlenül a saját politikai közösségének semmit még ígérni se komolyan, ekkor értékelődnek fel a külső sikerek, legyen az Ukrajna, legyen a Szíria, vagy bármilyen más. Csak érdekességképpen mondom, én ha másért nem, akkor szakmai okokból időről időre azért próbálom követni a nagy orosz televíziós csatornák politikai vitaműsorait, magazinjait, elemző műsorait, és talán pont azon a napon, vagy azt követően, hogy itt járt Putyin Budapesten, és megtartotta a sajtótájékoztatóját a magyar miniszterelnökkel, az egyik nagyon hát ismert esti vitaműsorban, egy Szalavjov által vezetett vitaműsorban a következő közjáték játszódik le. Vitali Tretyakov, a név nem érdektelen, hiszen a 90-es évek egyik legtekintélyesebb és legfontosabb sajtótermékének, a Nyezaviszimaja gazétának, amit akkor hoztak létre a 90-es évek elején, folyamatosan főszerkesztője, alapító főszerkesztője, most pedig az egyik moszkvai elitegyetem egyik karának dékánya, a következőt mondja a vitaműsorban, ahol 5-6-an vesznek részt, éppen Ukrajna a téma. Azt fogalmazza meg, hogy természetesen Ukrajna a jelenlegi határok között életképtelen, ilyen határok között a későbbiekben nem maradhat fenn. Ez még különösebb meglepetés nem okoz, hiszen ez szinte estéről estére visszatérő mondjuk témája ezeknek a beszélgetéseknek, de utána azzal folytatja, hogy egyébként is az lenne a legjobb megoldás, hogyha az ENSZ biztonsági tanácsa felkérné és felhatalmazná Vlagyimir Vlagyimirovics Putyint, hogy állítsa össze Ukrajna kormányát. Majd a mellette álló, ugyancsak rendszeresen a műsorban létre szereplő Szatanovszki nevű szakember azt mondja, hogy ugyan már miért kellene ezzel az orosz elnöknek foglalkozni, elég lesz, hogyha a honvédelmi miniszterünk összeállítja. Tehát lehet látni, hogy estéről estére gerincét törik az ukránoknak. Hozzáteszem, én az ukrán jövőt továbbra is nagyon kétértelműnek, bizonytalannak, millió kockázattal teli tartom. Az ukrán vezetéssel kapcsolatban millió aggályt és kétséget tudok megfogalmazni, de mindezek dacára én ezt elképesztőnek tartom, hogy egy szomszédos, sok tekintetben történelmileg mégiscsak oroszokhoz közel álló néppel szemben estéről estére, ha máshogy nem retorikailag törik a gerincüket. Nekem ez érthetetlen.
Eljuthat-e Vlagyimir Putyin oda, hogy érdemes fegyverkezni újra, mint a régi időkben, mert mégiscsak az a nép kedélyét legjobban kiszolgáló tevékenység.
Hát ez egy bizonyos határig nyilván működik, de azért talán érdemes arra emlékeztetni, hogy Oroszország veselő paritáson is jó, ha a világgazdaság 2%-át adja. Ugyan nőttek az elmúlt években a katonai kiadások, ezzel a világ katonai kiadásainak durván 50%-át adja Oroszország, de a NATO ennek legalább 10-szeresét.
De atomhatalom.
De atomhatalom, így van, ez egy nagyon fontos dolog, és ez bizonyos értelemben a magatartásán is tükröződik, hiszen érzékeli, és nem alaptalanul érzékeli, hogy érinthetetlen. Hiszen senki nem akar háborús konfliktusba keveredni vele, hiszen azt kockáztatja, hogy ez a konfliktus legyen egészen minimális és lokális, kontrollálatlanná válhat, és pillanatok alatt eljuthat egy nukleáris összeütközésig. És itt talán arra is érdemes emlékeztetni, és ez viszont a haderejük gyengeségének, bizonyos fajta gyengeségének az elismerése, hogy 2014 végén fogadták el, és lépett hatályba, ma is egyébként ez a katonai doktrina van hatályba, az az új katonai doktrina, amelynek a 27. pontja lényegesen lejjebb vitte a nukleáris küszöböt. Ugye majdnem szó szerint tudom idézni ezt a pontot, ez úgy fogalmaz, hogy Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy nukleáris fegyvereket vessen be, amennyiben nukleáris támadás érné, vagy más tömegpusztító fegyverekkel elkövetett agresszió. Majd úgy folytatódik a pont, de abban az esetben is nukleáris fegyvert vethet be, ha hagyományos fegyverrel érne támadás, de a támadás az orosz állam létét veszélyeztetné. Tehát kialakulhat olyan helyzet, hogy hagyományos fegyverekkel indul vele szemben a támadás, de ezt nem tudja hagyományos általános rendeltetésű erőivel feltartóztatni, akkor feljogosítva érzi magát, hogy nukleáris fegyvert vessen be. Ez az, amit szakértők úgy szoktak mondani, hogy eszkalálom, hogy deeszkalálódjék a helyzet, tehát kiszélesítem a helyzetet azért, hogy le tudjam zárni. De ez összességében, ha végig gondoljuk, mégiscsak annak jele, hogy nem elég magabiztos Oroszország, úgy érzi, hogy újra és újra emlékeztetnie kell a külvilágot arra, hogy neki nem csak hogy vannak nukleáris fegyverei, de ezt a nukleáris fegyvert immár nem csak nukleáris és más tömegpusztító fegyverrel ellene indított agresszió esetén hajlandó és kézbe vetni, de akkor is, ha úgy érzi, hogyha ezt a támadást nem tudja hagyományos eszközökkel megállítani. Én azt gondolom, hogy mind az Egyesült Államok, mint a NATO meghatározó hatalmai tudatában van annak, hogy továbbra is a világ nukleáris arzenáljának fele orosz felügyelet alatt van, másik fele amerikai felügyelet alatt van, és az összes többi bevallott és nem bevallott nukleáris hatalom készlete még mindig töredéke és eltörpül e két gigantikus eszköztár mellett. Az is nagyon érdekes, például ez is nagyon ellentmondásossá teszi Trump várható politikáját, ugye amikor már megválasztott elnök volt, de még nem beiktatott, akkor Trump oda nyilatkozta, hogy szerinte fejleszteni kellene az amerikai nukleáris csapásmérőerőket. Nagy megütközést és értetlenséget váltott ki ez a nyilatkozat a Trumpnak, majd miután beiktatták, már arról kezdett beszélni, hogy éppen a nukleáris leszerelés révén juthatnánk el oda, hogyha megegyezünk Oroszországgal, hogy esetleg a szankciós politika felülvizsgálata is megtörténjen. Néhány hét különbség, szöges ellentétben ugyanarról a kérdésről. És az nagyon érdekes, hogy Oroszország rögtön úgy reagált erre az utóbbi, hogy immár úgy érzi, hogy szimmetrikus leszerelésről nem lehet szó. Talán erre is érdemes utalni, hogy 2010 áprilisában Prágában írták alá az utolsó fegyverzet, a stratégiai nukleáris fegyverekre vonatkozó utolsó megállapodást az Egyesült Államok és Oroszország. E megállapodás azt írja elő, hogy mindkét oldalon stratégiai nukleáris robbanófej 1550 lehet, és 700-700 hordozó eszközön. Tehát stratégiai repülőn, rakétán, és a rakéták azok indíthatók lehetnek szárazföldről, silókról, vagy mozgóeszközökről, vagy pedig stratégiai atomtengeralattjárókról. Ebből 700-700 ilyen hordozó eszköz lehet. És az oroszok, az az érzésem, több más jelből is, hogy úgy érzékelik, hogy ez az 1550-es szint, Gorbacsov idején még 10 000 fölött volt mind a két robbanó fejszám egyik és másik oldalon is. Tehát úgy érzékelik, hogy ennek a képességnek a további jelentős csökkentése nem képzelhető el, mert hogy a hagyományos vagy általános rendeltetésű erői már önmagában nem garantálják Oroszország biztonságát, és nyilvánvalóan Oroszország elhelyezkedése hatalmas területe, 17 millió négyzetkilométert kell védeni, és még egy nagyon fontos különbség van, Amerikának azért, még ha itt ki is éleződött bizonyos tekintetben Mexikóval a kapcsolata, de hát azon szerencsés államok közé tartozik, hogy sem északról, sem délről szintjéről semmi nem fenyegeti. Oroszország környezetében azért kockázatot jelentő államok sora van. Tehát ez is a geostratégiai helyzetét egészen mássá teszi. Tehát nyilván az első reakcióban ez is benne volt, hogy igen, lehet, hogy tárgyalhatunk róla, de szimmetrikus, tehát egy újabb szimmetrikus csökkentésről már nem lehet szó.
Köszönöm a beszélgetést. Ez Bíró Zoltán, Oroszország szakértő, történész volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.